Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, fennállva énekeljük a 25. Zsoltárnak az első versét, amely így kezdődik, szívemet hozzád emelem. Foglalva, folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel, hívjuk segítségül a mi Urunknak, Istenünknek a nevét a 341. dicséretnek az éneklésével. 341. dicséretből 3 verset fogunk énekelni, és mivel a mai vasárnapon folytatjuk a gyermekisten tiszteleteket is a gyülekezetben, a 3. vers kezdetén kérem a gyerekeket, hogy figyeljenek Éva nénire, és a gyülekezeti terembe mehetnek majd le az ő foglalkozásukra. A 341. dicséretnek az első verse így kezdődik, ó Krisztus fő, te zúzott, te véres szenvedő.
Thank you.
Helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
36. úrnapja, 99. kérdés. Mit akar Isten a harmadik parancsolatban? Azt, hogy sem átkozódással, sem hamis esküvel, de még szükségtelen esküdőzéssel se káromoljuk Isten nevét, se tiszteletlenül ne említsük. Sőt, ezekben a rettenetes bűnökben még elhallgatással vagy eltűréssel se vegyünk részt. Isten szent nevét mindig félelemmel és tisztelettel említsük, hogy róla igazán tehessünk vallást. Őt segítségül hívhassuk, szóval és cselekedettel magasztalhassuk. 100. Hát annyira súlyos bűn Isten nevés esküdözéssel vagy átkozódással meggyalázni, hogy Isten még azokra is haragszik, akik bár tehetnék, nem tiltják és nem akadályozzák. Valóban az. Nincs nagyobb bűn, mely ellen Isten haragja rettenetesebben lenne, mint az ő nevének meggyalázása. Meg is hagyta, hogy halálbüntetés jár érte.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon a Márk szerinti evangéliumból, Márk evangéliumának a 15. részéből, a 15. résznek az első 19 verséből így. Korán reggel haladéktalanul határozatot hoztak a főpapok, a vénekkel, az írástudókkal és az egész nagy tanáccsal együtt. Azután Jézust megkötözve elvitték és átadták Pilátusnak. Pilátus pedig megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Ő így válaszolt, te mondod. A főpapok hevesen vádolták őt. Pilátus ismét megkérdezte tőle, nem felelsz semmit? Nézd, mennyire vádolnak. Jézus pedig többé semmit sem válaszolt, úgyhogy Pilátus nagyon elcsodálkozott. Ünnepenként elszokott bocsátani nekik egy foglyot, akit ők kívántak. Barabás is fogságban volt azokkal a lázadókkal együtt, akik a lázadás idején gyilkosságot követtek el. A sokasság tehát, felmenve Pilátus elé, kérte tőle azt, amit mindig megtett nekik. Ő pedig megkérdezte tőlük, akarjátok, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Mert tudta, hogy irigységből szolgáltatták ki Jézust a főpapok. A főpapok azonban felbújtották a sokasságot, hogy inkább Barabás elbocsátását követeljék. Pilátus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik, mit tegyek akkor azzal, akit a zsidók királyának mondotok? Azok ismét felkiáltottak, feszítsd meg! Pilátus megkérdezte tőlük, de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltották, feszítsd meg. Pilátus eleget akart tenni a sokaság kívánságának, és szabadon bocsátotta nekik Barabbást, Jézust pedig, miután megostoroztatta, kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék. A katonák elvitték őt a palota belsejébe, a helytartóságra, és összehívták az egész csapatot. Felöltöztették bíborba, tövisből font koronát tettek a fejére, és elkezdték köszönteni. Üdvözlégy zsidók királya! Nátszállal verték a fejét, leköbdösték, és tért hajlítással hódoltak előtte. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk imádságban az ő megszólítására. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy ezen a vasárnapon is összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük, hogy a te kijelentésed, igéd által emlékeztetsz bennünket arra, hogy milyen igaz és valóságos dolog az, hogy bennünket megváltottál. Jézus Krisztus szenvedése és a körülötte levőknek az ellenségessége is emlékeztet bennünket arra, hogy a tieid vagyunk és hozzád tartozunk. Köszönjük, hogy megmutattad, mennyire szeretsz bennünket. Szomorúan és orcánk pirulásával állunk ugyanakkor előtted, hiszen erre a nagy szeretetre, ami válaszunk, nem mindig az, hogy tiszta szívből, erőből szeretünk téged és embertársainkat, hanem sokszor úgy teszünk, mintha nem is tudnánk, figyelmen kívül hagyjuk. Urunk, bocsásd meg a mi álhatatlanságunkat, bocsásd meg a mi hitetlenségünket, hibáinkat. De köszönjük, hogy mégis úgy jöhetünk hozzád, tudjuk, hogy a te kezedben készen van a bűnbocsánat, sőt, azt már nem csak elkészítetted, hanem meg is cselekedted. Köszönjük, hogy elfogadhatjuk, és köszönjük, hogy megújíthatjuk az életünket a Szentlélek által. Kérünk, hogy most is szólj hozzánk kegyelmesen, szólíts meg bennünket igéd által, válaszolj a mi kéréseinkre, kérdéseinkre, és kísérj el a te kegyelmeddel. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 156. dicséretet énekeljük. A 156. dicséret így kezdődik, Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek az ő szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom. Megvan írva a felolvasott szakaszban, Márk evangélium a 15. részében, és a hallott részből a 15. rész második versét olvasom most újra. Pilátus pedig megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Ő így válaszolt neki, te mondod. Kedves testvérek, keresztjén gyülekezet! Akkor, amikor egy történettel, akár egy leírt vagy elbeszélt történettel találkozunk, nem mindegy, hogy milyen oldalról, honnan kezdjük el értelmezni. Sok mindenre lehet egyszerre figyelni, és a végén talán egy kicsit annak megfelelően is látjuk majd az üzenetét. Azt gondolom, hogy ebben a történetben is most egy picit talán szokatlan szempontból is meg fogjuk vizsgálni ezt az eseményt, ami itt van, és azt gondolom ugyanakkor, hogy ez a három szempont, amit előtökbe szeretnék hozni, ez nem kizárja egymást, hanem együtt igaz, hanem egyszerre igaz minden tekintetben. A főbb szereplők a három szempontból, az egyik a főpapok, írástudók és a farizeusok, a népnek a vezetője, a nagy tanács tagjai, a másik, sorrendben megyek, de Jézust kellett volna kiemelni előbb, majd vele fogjuk kezdeni, Jézus, és természetesen ott van Pilátus is. Mondhatná valaki, hogy ott van a nép is, De igazából ebből a szempontból a nép nem játszik nagy szerepet, gyorsan el tudjuk intézni. Hát ők a statiszták ebben, akiket felbújtottak, akik spontán feszítsd meget kiáltottak, a spontán az dupla idézőjelben, szóval így szervezték meg. Azok, akik manipulálták őket, akik ezt megrendezték. Nem új dolog ez, ugye ez egy bevett szokás volt, hogy úgy feltüntetni valamit, mintha az a nép akarat lenne, de nyilvánvaló, hogy itt a háttérből mozogtak a dolgok. Természetesen mindenképpen azzal kell kezdenünk, hogy itt Jézus szempontjait, vagy a Jézusról szóló üzenetet értelmezzük, de rögtön el kell mondani, így folytatásként a bevezetéshez, hogy én úgy látom, hogy három dráma van előttünk. Három dráma, ugye a főpapoknak a drámája, a nagy tanács is ide tartozik, farizeusok, írástudók, Jézusnak a drámája és Pilátusnak a drámája. Ez egy drámai helyzet, nem csak Jézus szempontjából, hanem az ő szempontjukból is. Ők nem tudják, de mi már tudjuk, hogy így van. Kicsit mindig meg kell találnunk magunkat valahogy a történetben, és hát azt gondolom, hogy Jézus helyében nem nagyon tudjuk itt helyezni magunkat feltétlenül, de majd érdemes lesz elgondolkodni, hogy vajon akár van-e közünk akár a Pilátus, akár a nagy tanács tagjainak, Izrael vezetőinek a helyzetéhez, vagy hasonlítunk-e bármilyen szempontból. Három dráma van, de csak az egyik ér véget katarzissal, a másik kettő az bukással ér véget, és egyáltalán nincsen katarzis benne. Természetesen először azt kell megértenünk és elmondanunk, ami ott történik. A legfontosabb dolog nyilván nem csak azokat az eseményeket szemlélve, amit leírva van, hanem Márk evangéliumának az egészét, különösen is azt a bevezető részt, ami előtte van. Nem arról van szó, hogy itt Jézus elveszíti ezt a helyzetet, nem arról van szó, hogy az Isten terve megbukna, mert a külső szemlélő úgy látja, hogy egyrészt azok, akik a zsidóság vezetői, azok elérik a céljukat, az ő céljuk, hogy Jézus meghaljon, végre eltűnjön a színről, ez a történet a múlté legyen, hagyjuk, lépjünk tovább, zavaró helyzet. Nem arról van szó, hogy végre fellélegezhet Pilátus, kínos helyzet, Pilátus tudja, hogy hát ezt nem kéne megölni, nem kéne keresztre feszíteni, de legyünk már túl rajta, jobb a kényelmes helyzet, nem kívánkozik arra, hogy szembe forduljon itt a zsidó vezetőkkel. Egyébként is Róma békéjét azt szolgálja, most egy ártatlan ember ide vagy oda nem számít. A lényeg az, hogy béke van, nyugalom van, és őt nem fogják Rómából abbahagyni azzal, hogy már megint forrongás van Palesztinába. Szóval itt vannak ezek a szempontok is, nyilvánvalóan, de nem ez a fő szempont, és nem ezért történik meg mindez, mert ők elérték a céljukat, hanem azért történik meg, mert Istennek ez volt az eredeti terve. Nem arra értem ezt az eredeti tervet, ez talán erős lenne, hogy majd Pilátus elítéli, bár biztos, hogy Isten ezt is előtte tudta, de itt Jézus Krisztusra nézve volt ez az eredeti terve, amit Jézus már a munkálkodásának a legelején elmond, amikor azt mondja Nikodémusnak János evangéliumában, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát Jézust adja, nem csak mint aki megszületik, hanem Jézust adja, mint aki meghal értünk, mint aki önmagát adja értünk. Szóval igazából Istennek a terve az, ami bekövetkezik, amit Jézus előre elmond, ugye régi fordítás szerint háromszor jelenti halálát, szenvedését és feltámadását, háromszor mondja el a tanítványoknak, de az elfogás akkor ugyanúgy egyértelművé válik, hogy Jézus egyszerre tudja, hogy mi fog következni, és úgy imádkozik, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ne az legyen, amit én akarok, hanem a te akaratod legyen meg. De nyilván itt egy emberi drámát is látunk Jézusnak a drámájában, egy emberi drámát, amikor Jézus tudja, hogy mi vár rá, hogy ez egy emberileg egy szörnyű helyzet, ahol át kell élnie ezt a fájdalmat, ezt a szenvedést, ezt a megaláztatást, ami egyébként itt a Márk evangéliumában nem részletezve, hanem nagyon is visszafogottan van leírva. Biblia órán beszélgettünk szerdán erről, és ugyan én nem láttam, de volt, aki látta, és elmondta, hogy valóban a Passió című filmben ez nagyon is részletezve van, és képileg megformálva. Valószínűleg úgy történt, de a Márk evangéliuma nem akarta ezt ennyire kiszínezni, mert nem ennek a kiszínezése volt a célja. Úgy is tudta az, aki olvasta, hogy ez mit jelent, hanem a ténynek a rögzítése, hogy mindez megtörtént. Jézusnak az áldozata, Jézusnak a helyzete, az ő drámája egyébként a tanítványoknak az előadásában van előttünk. Ugye ezt úgy kell érteni, hogy a tanítványoknak az előadásában, hogy ezt az ott levők, illetve hát akik továbbadták, az apostolok, ők voltak azok, akik a majd Jézus feltámadása és a Szentlélek kitöltetése után előbb Jeruzsálemben és mindenütt másutt is elmondták a szemtanúk. Elmondták mindenkinek. Bizonyságot tettek, ez nem egyszerűen csak egy elmondás, ez egy bizonyságtétel. De nagyon fontos, hogy nem történetírásról van szó, amikor az evangélium hangzik el, hanem ez egy bizonyságtétel a világ számára. A tanítványok bizonyságot tesznek arról, amikor elmondják Jézus történetét, hogy ő a Messiás, és hogy általa az embernek örök élete van, hogyha hisz benne. Mert Isten megbocsátotta Krisztus áldozatáért a bűneinket. Tehát ez az, ami ott van középen, ez az, amit tovább akarnak adni. Bizonyos tekintetben a mi életünk, amikor bizonyságtételről beszélünk, ez ugyanezt jelenti. A mi dolgunk is ugyanaz, hogy ezt az örökké való igazságot, ami mindig ugyanaz, hiszen Isten is ugyanaz, aki nem változik meg, ezt az igazságot, ezt mi továbbadjuk. Erről bizonyságot tettek a tanítványok. És aztán utána ez a bizonyságtétel írásba is foglalódott, például a Márk evangéliumában, és a mi dolgunk ugyanez, hogy erről mi is bizonyságot tegyünk. Nem csak egy történetet mesélünk el, hanem bizonyságot is teszünk. Ebben különbözik mondjuk az iskolai hitoktatás attól, hogy lehet, hogy történelemből is tanulnak valami bibliai dolgot, meg talán irodalomból is tanulnak valamit. A különbség az, hogy ott valami leírásszerű dolog van, aztán, hogy az, aki tanítja az erő, mit mond, mit nem mond, hogyan állítja be. Hallottam olyan iskolát is, kedves testvérek, ahol ezt átugrották, ezt mindenki úgy is tudja. Nyilván nem véletlen volt, hogy a tanár átugrotta, nem akart erről beszélni, tehát az volt a célja, hogy ne tudják meg a gyerekek, egyáltalán ne keltse fel az érdeklődésüket. Hát ilyenek is vannak azért. Ez nem a régen volt, ez néhány éve hallottam, tehát 1-2 évvel ezelőtt, amikor még a járvány előtt a gyerekek mesélték, hogy hát ezt mi kihagytuk, mert biztos tanultak róla a magyarból is, nem? Azt kihagytuk, azt úgyis mindenki tudja, azt mondta a tanár. Na mindegy, szóval vannak ilyenek is, de miben más a hitoktatás? A hitoktatás abban más, hogy nem csak elmeséljük ezt a történetet, hanem egyszerre bizonyságot is teszünk. Mi hittel mondjuk ezt el. Azzal a hittel, hogy mi hisszük, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Mi hisszük, hogy ő a megváltó, és mi ez a hit nem csak szöveg, hanem mi így is akarunk élni ebben a világban. Ezt akarjuk megélni, így akarunk hinni, imádkozni, így akarunk tanítani, így akarunk erről szólni. Ez egy jelentős különbség, és ez nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük. Szóval itt előttünk igazából egy bizonyságtétel van, a tanítványoknak a bizonyságtétele arról, hogy Jézus mindezt végig szenvedte. Egy bizonyságtétel, és valóban ez a fő üzenete. Egy bizonyságtétel, és ez duplán drámai, egyrészt drámai azért, mert emberileg is egy szörnyű helyzet, a Jézus előre tudja, hogy mi fog következni, mindezt vállalja, sőt, nem tiltakozik, hanem elfogadja ezt a helyzetet, Istentől fogadja el. Tehát egyrészt ez az egyik része ennek, másrészt pedig, ha belegondolunk abba, hogy ott nem egyszerűen egy ember áll, akiről döntenek valakik, hanem egy olyan valaki áll, az Isten fia, a Messiás, a Szent Háromság második személye, mert tökéletes Isten is egyszerre Jézus ebben a pillanatban, egy olyan valaki áll, akinek a világ mindenség a saját tulajdona. És ezek a bűnösök, ugye bűnösök kezébe kell adatnia, ezek a bűnösök ítélkeznek az ártatlan fölött. Ez micsoda dráma ez? Micsoda dráma, hogy ez így megtörténik? Hogy mindenki bűnös, hát nem kicsit, nagyon, Pilátusnak biztos még megvannak a maga egyéb dolgai is, és mégis ők törnek pálcát az ártatlan fölött. Ez egy rettenetes helyzet, ez egy óriási dráma, egy olyan helyzet, ami nyilván Jézus számára egy még nehezebb pillanatot jelent. Hogyha azt mondjuk, hogy Jézus engedelmes volt egészen a kereszt halálig, akkor ebben az engedelmességben ez is benne van. Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy Jézus el kell, hogy viselje ezt, mert nincsen másik lehetősége. Az a nehéz ebben, hogy Jézusnak van másik lehetősége. Bárki másnak, akit elfognak, sokszor nincs másik lehetősége. Egyébként a mártíroknak is volt másik lehetősége, mert mondták nekik, hogy ez nem azonnal, hanem kicsit később, a kereszténység kezdetén, hogy mutassanak be áldozatot a császár szobra előtt. Nem volt olyan nagy dolog, volt másik lehetőségük, azt mondhatták, hogy nem, mert a császár nem úr, hanem Jézus az úr, és akkor megvolt a következménye, ugye vagy megölték, vagy rabszolgának eladták, száműzték jobb esetben, szóval megvolt a következménye, hogy amit mondtak, de mondhatták volna azt is, hogy ó, hát ez semmiség, sokkal fontosabb az én pillanatnyi helyzetem, mint az örök élet, meg az üdvösség, meg ilyenek, de nyilván volt, aki így döntött, volt, aki úgy döntött, volt lehetőségük. Jézusnak meglett volna az a lehetősége, hogy másképp döntsön. Meglett volna az a lehetősége, akkor, amikor elfogják őt, akkor is elmondja az egyik evangéliumban, hogy megtehetné, hogy másképp legyen. Megtehetné, hogy másképp legyen, de ő vállalja mindezt, ami az ő küldetése, és amiért eljött. Az ő szenvedése, ez az engedelmesség egyszerre, ez az alázatos hozzáállás Isten akaratához, ez egy nagyon drámai helyzet. Azt mondtam, hogy itt mégis van katarzis, hiszen mi tudjuk, hogy ez nem csak ennyi. Tehát, ha csak ennyit olvastunk volna föl, akkor itt véget ér a következő történetet, talán még elolvassuk, megfeszítették, eltemették, és véget ért. De valójában annyira nem ért véget, hogy a folytatás következik. Hogy Jézus harmadnapon feltámad, és azt követően pedig kitöltetik a Szentlélek, és ezt követően pedig ezeket a történeteket hittel elmondják, továbbadják. Az, ami előttünk van, hogy mi magunk is látjuk, hogy Isten így szabadított meg bennünket. Végső soron ebben a katarzis, mi magunk is ott vagyunk, akik látjuk, megértjük, hogy így lettünk Istennek a gyermekei. Megértjük, hogy értünk történt. Felismertük a bűneinket, hogy elveszettek vagyunk ebben a világban. Tudjuk, hogy a bűn zsoldja a halál. És nem egyszerűen csak annyi a zsoldja, hogy mindenkinek meg kell halnia, az is a következménye, hanem az is a következmény, hogy sajnos nem a boldog feltámadás reményében, hanem a kárhozatnak a helyzetében fogunk meghalni, hogyha nem Krisztusnak vagyunk a gyermekei. De az evangélium pont arról szól, hogy ezen Isten változtatni akart. És ez a változtatásnak a menete, az itt van előttünk. És ez a változtatás az volt, hogy Krisztus, aki ártatlan volt, Jézus, aki ártatlan volt, magára vette a mi bűneinket, ártatlanul helyettünk szenvedte el azt a büntetést, amit mi érdemelnénk meg, és aztán utána a feltámadásával bizonyította, hogy Isten ezt elfogadta, ugye nem a halál, hanem a feltámadás következik harmadik napon, és ezt követően pedig a Szent Lelkével erőt ad mindenkinek, hogy az ő követője legyen. Értünk történik, valójában az igazi katarzis ott van, amikor mi erre rádöbbenünk, amikor mi megértjük, hogy meg vagyunk váltva, hogy Istennek a gyermekei vagyunk. Nem csak Jézus feltámadása, hanem a mi új életre történő feltámadásunk is. Ugye itt arról van szó, hogyha valaki ezt elfogadja, az megújul az élete. Egy egészen más fajta életet kezd el élni, egy Isten kezében levő életet, Isten akaratának engedelmeskedni igyekvő életet. És persze ott vannak a főpapok is, itt a Izraelnek az akkori vezetői, a főpapok, a írástudók, farizeusok, a nagy tanácsnak a tagjai, az elit, akik elhatározzák Jézusnak a megölését. Mi az ő drámájuk? Az ő drámájuk az, hogy miközben ismerik az Ószövetséget, nagyon is ismerik, bár nem olyan jól, mint Jézus, és nem olyan jól értelmezik, mint Jézus, hiszen nem ismerik fel Jézust a messiási jelekből és a tanításából. Noha ők a választottak, noha ők azok, akik gyermekkoruktól kezdve úgy nőnek fel, hogy imádkoznak, és végül, amikor ott találkoznak Jézussal, nem csak, hogy nem hallgatnak rá, hanem megölik őt. Az a nép, akinek megvan ígérve, aki ismeri, aki várja, amikor megérkezik a messiás, nem csak, hogy elutasítja, hanem meg is öli, sőt, ugye meg is öli, még durvább a dolog, mert nem egyszerűen csak megöli, de ha még lehet fokozni, a pogányoknak adja át. Aki ismeri az Ószövetséget, az tudja, hogy az Ószövetségben alapvetően két kategória van. Van az egyik a választott nép, ugye másképp is fejezi ki a héber, az a nép, az más szóval van kifejezve a zsidó nép. Meg vannak a többiek, az egy másik kategória. És az a megdöbbentő, hogy egy zsidót, Jézus zsidó, a népnek a tagját, a megígért messiást, ha csak prófétának tekintik, akkor is szörnyű, az idegeneknek adják át, hogy azok öljék meg, a pogányoknak. Mert azért a rómaiak ebből a szempontból pogányok, hiszen nem hisznek Istenben, hanem bálványokat imádnak. Annak szolgáltatják ki. Nagyon szörnyű történet ez ebben a részében, de nem csak ez a drámai benne, hanem az is, hogy ők elvesznek. Akiké az ígéret, ők úgy tűnik, hogy elvesznek. Azok, akik úgy nőnek fel, akik mindent tudnak, és elvileg mindent tudniuk kellene, akiknek fel kellene ismerni, hogy ő a messiás, ők elutasítják. Bizony, sokszor átéljük mi is ezt a történetet, hogy valaki úgy nő fel, hogy megkeresztelik, jár hittanra, úgy nő fel, hogy talán még konfirmál is, úgy nő fel, hogy van valami közel mindehez, és aztán utána, amikor az életével dönteni kellene, akkor elutasítja. Nem arról van szó, hogy megtagadja, sokszor hallottam már ezt a kifejezést, főleg elnézést, hogy elmondom, de temetési felkészítő megbeszéléseken meg szoktam kérdezni, hogy hogy volt a egyházzal, a legtöbb embernek az életével akkor találkozok először, amikor már nem él ilyenkor, és hogy volt az Istennel, az egyházzal, hogy élte meg a hitét, és akkor sokszor kínos hallgatás. Nem volt rá ideje, de nem tagadta meg az Istent. Ugye ez a nem tagadta meg az Istent, ez egy jó kibúvó erre. Nem mondok én erre semmit, hiszen akkor már mit lehet mondani, most sem mondok semmit. Csak ne felejtsük el, hogy a hit nem azt jelenti, hogy nem tagadtam meg az Istent. A hit azt jelenti, hogy követtem-e az ő akaratát. És hiába tanultam meg, hiába hallottam róla, hogyha a mindennapjaiban, az ünnepnapokon és a hétköznapokon elutasítottam őt. Hogyha nem lett az életemnek a része, és az én életem nem lett az evangéliumnak a része, akkor hiába történt mindez. Körülbelül ugyanott tartunk, mint a főpapok. Persze nyilván mondhatnánk, hogy de ők még el is ítélték, de vajon mi hányszor ítéltük el Jézust? Mi hányszor fordultunk ellene, amikor nem mertünk kiállni, hogy az ő akarata szerint fogunk élni, nem mertünk kiállni, hogy ha az Isten ellen szóltak, akkor megvallottuk, hogy de mi akkor is hiszünk benne, hányszor voltunk olyanok, vagy hányszor vagyunk olyanok, akik nem így élünk, hanem meghátrálunk. Hányszor ítéltük el Jézust a többiekkel együtt, a hallgatásunkkal, vagy éppen az életünknek a nem Isten szerint való alakításával. Igen, ez egy szörnyű történet, akik ismerik, akik tudják, akiknek követniük kellene, akiknek ezt az életet kellene élni, akiknek el kéne jutni a sötétségből a világosságra, akik látják a világosságot, és tudják, hogy hogyan kell odajutni, de nem lépnek, nem akarnak lépni. Biztos, hogy talán mi is átéltük a magunk életében ezt a helyzetet, és lehet, hogy körülöttünk is vannak ilyen emberek, akik ugyan tudnak valamit Istenről, de az egész életük távol van tőle, talán odáig eljutnak, hogyha nagy bajban vannak, ja Istenemet kiáltanak, de meg lehet, hogy ez mégiscsak kevés. Érdemes imádkozni értük is, érdemes imádkozni értük is, és imádkozni azért, hogy a mi életünk ne ilyen legyen, hanem olyan, amely Istennek engedelmes élet. És ott van még természetesen Pilátus is. Nekem Pilátus ugye az a kívülállónak a példája, aki kap egy óriási lehetőséget. Kap egy óriási lehetőséget Pilátus, és ez az óriási lehetőség az, hogy találkozik a Messiással. Kevés embernek adatott ez meg a világon, hogy találkozik a Messiással. Mert rendben van, hogy a zsidók hallották. Rendben van, hogy ahol Jézus megjelent, ott kimentek az emberek az utcára, követték őt, mentek utána. De azért ők mégiscsak a sajátjukat hallgatták, a saját profétájukat, még ha vitatkoztak is vele, mégiscsak azt hallgatták, aki ott élt közöttük, vagy legalábbis értették a szavát. De Pilátus kívülálló. Mi volt az esélye annak, hogy pont ő lesz ott akkor? Ő nem is ott született, nem is Izraelbe való, nem is a környékre való. Ő egy római. Rómából érkezett, a római birodalomnak ő az egyik vezető tisztviselője, és pont ő kapja azt a lehetőséget, mint kívülálló, a legtöbb rómainak ez a lehetőség, és a világon élő embereknek nem adatott meg, hogy az élő emberélet Istennel találkozzon személyesen. Micsoda lehetőség ez? Találkozzon Jézussal. Tudom, mondom, egy kicsit olyan furcsa, mert hát persze az evangéliummal ott sokan találkoznak vele, de azért Pilátus nem ereszkedett le a nép közé, nem ment ki nyilvánvalóan, és ezt ne is rójuk fel neki, nem ment ki a többiek közé, az ott levő izraeliek közé, hogy meghallgassa a prófétáikat, Jézust viszik oda hozzá. Oda viszik hozzá, és neki lehetősége lenne arra, hogy ezt megragadja, hogy bűnbocsánatot kapjon, lehetősége lenne arra, hogy ne elvesszen, hanem éljen. És ezt a lehetőséget, ezt elengedi. Ez egy dráma. Ez egy tragédia. Persze lehetne még fokozni, hogy ő egy ilyen ember, úgy tűnik. Egyszerűbb, kényelmesebb ezt a dolgot így intézni, mint kiállni mondjuk az igazság mellett. Tudja, hogy igaz emberről van szó, kényelmesebb így intézni. Kicsit azt gondolom, nem csak kicsit, hanem az ő jelleméről, meg az ő viselkedéséről sok mindent elárul ez. Aki a római jognak a képviselője, aki az igazságot kellene, hogy szolgálja, mit tesz? Azt mondja, hogy kényelmetlen. Nem baj, ha nem lesz igazságos, nem baj, ha nem lesz jogszerű, de legalább békén hagytok már végre. Lehetőség meghallani az igét, és elengedni azt. Bizony ez is sokszor megtörténik az emberrel. Olyanokkal, akik talán nem úgy nőnek fel. Olyanokkal, akik talán nem hallották meg az evangéliumnak a szavát. Olyanokkal, akkor otthon nem volt divat imádkozni, otthon nem volt divat Bibliát olvasni, nem volt divat Istenről beszélni. És egyszer csak találkozik az élő Istennel, az igével, a Szentlélek által. És megszólít. És azt mondja, hogy nem. Kényelmetlen. Keresztyénnek állni? Ó, hát az nem egy olyan divatos dolog manapság. Meg még olyan keresztyénnek, aki biblikus keresztyén is. De van ma is olyan kereszténység, ami nem biblikus, az sokkal népszerűbb lesz előbb-utóbb, majd figyeljék meg a testvérek. De hát nekünk az a dolgunk, hogy Isten akarata szerint éljünk, az egy olyan kényelmetlen dolog. Talán nem is olyan divatos. Talán kellemetlen is. Talán kínos is lehet. Hagyjuk inkább. Találkozni az Úristennel, valóságosan megszólítottnak lenni, és aztán tovább menni. Jézus erről egyébként a magvető példázatában beszél, hogy milyen sokféleképpen fogadják az emberek az igét. Van olyan, aki egyáltalán azonnal hátat fordít, van olyan, aki megörül neki, van olyan, aki talán még bele is fog, de semmi álhatatosság nincs benne, és van olyan, akit megérint, akit magával ragad, és megtart az életnek az útján. Kedves testvérek, ilyenek vagyunk? Megérintett? Magával ragadott? Kérjük a Szent Lelket, hogy tartson meg ezen az úton, és minden emberi dolgot megpróbálunk hátratenni, hogy Isten gyermekeiként éljünk ebben a világban? Azt gondolom, hogy ez a történet most drámai erővel hív bennünket erre, hogy az ő gyermekeiként valóban komolyan vegyük, hogy őt kell követnünk, és hozzáragaszkodjunk. És hisszük, hogy a Szentlélek által erőt is kapunk ehhez. Minden nap, újra és újra, hogy ne elveszünk, ne erőtlenedjünk, hanem kitartsunk, és ennek az öröme átjárja az életünket. Igen, úgy tűnik, hogy Jézusnak a története egy bukással ér véget. Megverik, megalázzák, kigunyolják. De amit az emberek rosszat tettek, Isten azt jóra gondolta fordítani. Ami örök életünkre fordította, arra, hogy mi magunk egy másik életet éljünk, Isten gyermekeiként, Jézus Krisztus által, Atyának szólítva az Urat, élhessünk ebben a világban. Erre hív bennünket is, erre emlékeztet az ő kereszthalála, erre emlékeztet bennünket Jézus Krisztus áldozata. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára a 349. dicséretnek az 5. versével. A 349. dicséretnek az 5. verse így kezdődik: Jézus, én megholt életem, Jézus feltámadásom. Maradva, elcsendesedve, egy perces imádságban vigyük hálaadásunkat és kéréseinket az Úr elé, imádkozzunk. Emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy ezen az órán elcsendesedhettünk Te előtted, énekekkel dicsőíthettünk, és imádságban hívhattunk segítségül. Köszönjük a Te igédet, amely emlékeztetett bennünket a Te szeretetedre, arra, hogy mennyire fontosak vagyunk számodra, hogy még meg sem születtünk, még senki nem is tudott arról, hogy egyáltalán létezni fogunk, számodra már megszületett a Te kezedben a döntés, hogy a Tieid leszünk. Urunk, köszönjük, hogy a Te gyermekeidként jöhetünk hozzád, megvalva a mi bűneinket, méltatlanságunkat, hiányosságunkat, de mégis abban a hitben, hogy akkor is a tiéd vagyunk, mert te megszabadítottál bennünket, mert az Úr Jézus a bűneinkért már bűnhődött, és mi ezért most már nem kell, hogy büntetést kapjunk, hanem hálás életet élhetünk Szent Lelked erejével, olyat, amelyet téged szolgál, olyat, amely téged dicsőít. Urunk, köszönjük, hogy kiválasztottál arra, hogy a te néped tagjai legyünk, szövetségeseid ebben a világban, hozzád tartozók, és a tőled kapott bátorítással, vezetéssel, Szent Lelked erejével élők. Urunk, megvalljuk előtted, hogy sokféle nyomorúság van az életünkben, és olyan jó lenne, ha mindet elmondhatnánk neked. Elmondhatnánk a botlásainkat, hiányosságainkat, hibáinkat, amiért gyakran úgy érezzük, hogy néha a te kezed sújt érte, hogy valamit elrontottunk, és bűnhődnünk kell érte. De köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy mi mehetünk hozzád tiszta szívvel és könyörögve mindazért, amire szükségünk van. Kérünk, segíts megérteni, hogy te már megváltottál bennünket, és megbocsátottál nekünk. Adj erős szívet, hogy eléd merjük hozni őszintén a kéréseinket. Így imádkozunk most is mindazokért, akik kérnek tőled bátorítást, útmutatást, segítséget, az életük valamelyik területén előrelépést, jobbulást. Kérünk, hogy te légy az, aki megáldasz bennünket, még emberekkel, aki az emberi kapcsolatainkban is jelen tudsz lenni. Köszönjük, hogy te vagy a békességnek a szerzője, segíts, hogy mi is tovább tudjuk adni ezt a békességet. Urunk, imádkozunk azokért, akik magányosok, imádkozunk azokért, akiknek a családi kapcsolataikban van békétlenség és probléma, imádkozunk azokért, akik keresik a társaikat, azokért, akik megtalálták, azokért, akik megújulni szeretnének a kapcsolatokban. Így hozzuk eléd gyermekeinket és a pedagógusokat és a tanév kezdetén. Kérünk téged, hogy légy velünk ebben is, és őrizd meg bennünket, és légy segítségül, hogy a te nevedet tudjuk hirdetni. Imádkozunk konfirmandusainkért, családjaikért. Légy segítségül, hogy ne a történet vége legyen a konfirmáció, hanem a veled való járásnak a folytatása. Imádkozunk, hogy a szülők is tudjanak áldozatot hozni azért, hogy a gyermekeik a tieid legyenek. És imádkozunk a gyermekeknek és a fiataloknak a szívéért, hogy hozzád ragaszkodjanak, megértsenek és kövessenek téged. Urunk Istenünk, őrizd meg a mi életünket, gyülekezeteinket, Csillaghegyi Református gyülekezetet és minden keresztény közösséget. Imádkozunk egyházunk, népünk, országunk, városunk vezetőjéért. Légy kegyelmes hozzánk. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Foglaljuk össze a szívünknek a gondolatait, és együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat. A héten a bibliaórákat a szokott rendben tartjuk. Szeretettel hirdetem, hogy kedden 18 órakor folytatódik a kórusnak a próbája, illetve egy meghívást is szeretnék átadni. Csütörtökön 18 órakor a Békásmegyeri Közösségi Házban Magyar-Holland Református Kapcsolatok című kiállítás megnyitójára kerül sor. Ez az a kiállítás, amelyet itt mutattunk be, avattunk fel 2017-ben, ez a reformáció 500 éves évfordulójára pályázati segítséggel készült kiállítás, ez a 11 rollap. Azt vállaltuk akkor, hogy ha van rá igény, akkor elvisszük és megosszuk ezt másokkal is. Az Arsz Szakra Fesztivál keretében kerül bemutatásra a Békásmegyeri Közösségi Házba. Szeretettel hívom, és hát hadd húzzam alá, várom a testvéreket akkor erre az alkalomra. Nem tudom, hogy a Békásmegyeri lakótelepről hányan fognak érkezni, de azt tudhatjuk, hogy mi elmegyünk-e erre. Itt szeretettel hívjuk 18 órakor, kórusunk is fog szolgálni, úgyhogy ez egy különösen izgalmas meg szép alkalom lesz ezen az estén. Milisics Máté mondja majd a bevezető szavakat, aki ennek a szakmai szervezője is volt. Szeretettel várjuk a testvéreket csütörtökön a Békásmegyeri Közösségi Házba 18 órára. Konfirmandusoknak a vizsgájára szombaton 17 órakor kerül sor, 17 órától a gyülekezeti terembe. Ez egy nyitott alkalom, aki szívesen részt venne, átismételni velük együtt hitünk alapvető igazságait, mert azért ez így is szokott lenni, tehát akik eljönnek, azok utána mindig mondják, hogy hú, mennyi mindent tudnak, bizony így van, most is így lesz biztosan, szóval érdemes eljönni, és velük együtt örülni, és őket támogatni, a szülőket és a testvéreket is szeretettel látjuk. Ugye ez jelzi is, hogy a ránk következő vasárnap kerül sorra a konfirmáció, és a konfirmáció után pedig kerül sorra az úrvacsora is, ami természetesen mindenki számára egy nyitott lehetőség, hogy együtt úrvacsorázzunk a konfirmandusokkal, ránk következő vasárnap, tehát a konfirmációs alkalom lesz. A továbbiakban a következő, tehát a 18-ai szombatról szeretném még szólni. Egy gyülekezeti kirándulásra megyünk. A 7 óra 30-kor indul a Lidl elől a busz, kicsit korán, de 7 óra 30, szeretettel várunk mindenkit. Nádasladányba szeretnénk menni, egy nagyon szép kastély van ott, amit most újítottak fel, és augusztus elején adtak át, friss, ropogós, és szeretettel várjuk a testvéreket erre a kirándulásra. Itt újítjuk újra fel a régi autóbuszos kirándulást. Hát ez egy kicsit rövidebb, mint a megszokott, de reméljük, hogy ugyanolyan érdekes. A tervünk az, hogy a nádasladányi kastély megtekintése után ebédelni fogunk, mégpedig ez a ebéd, ez ilyen 2-3 ezer forint között még megy a tárgyalás, hogy pontosan hogy fog alakulni, de mindenképpen lesz, és majd írok róla, hogyha megvan. Ez Várpalotán vagy a környékén lesz ez az ebéd, és utána pedig Öskürre megyünk, ott egy kerek templom van, majd Hajmáskére, hát talán nem mondok nagyot, ha azt mondom, hogy Közép-Európa legszebb laktanyájának a megnézésére. Hát egyszerre megcsodálva és szörnyűködve a mai állapotán, de ez egy tüzér laktanya, 1900-as évek elején a monarchia építette, úgy, ahogy akkor meg kellett építeni, csodálatosan szép, lehetett egykor, ma már romló állapotában is emlékeztet még arra. Ezt követően pedig, megint egy történelmi pillanat, még többet megyünk vissza, Sólyra fogunk menni. Ugye Sóly környékén történt Koppány és Istvánnak a csatája, István seregének és Koppánynak a csatája, állítólag a sói templomnál, ami talán már akkor valamilyen formában létezett, ott várta be István a hírt, hogy ki győzött, hogy futnia kell, vagy örülnie, nem tudom pontosan, de hogy ezt a sói templomot, a legrégebbi magyar falusi templomot néznénk meg, és még van ott egy-két érdekesség, és ha már ott vagyunk, Közép-Európa, vagy Európa legnagyobb fa szabjáját is megtekintjük a falu határában, majd hazafelé jövünk, és a tervek szerint egy olyan, hát egy legkésőbb talán 19 óra környékén haza is érünk. Szeretettel várjuk a testvéreket. Az előleggel lehet jelentkezni, most is meg még egy darabig, 3000 forint utazási előleggel, ugye ez egy helyjegy a buszra ezzel kapcsolatban, és összesen egyébként ez 3500 forint lesz felnőttenként, ez az utazás valószínűleg, vagy ennyi lesz a vége, és az ebéd, illetve a belépőknek van még költsége, ami hát úgy néz ki, hogyha tehát felnőtt belépőre valószínűleg nem kerül sor, ha elég ügyesek vagyunk, majd meglátjuk, mert van csoportos, és az 2000, ha vagyunk elegen a csoportban, de 6 és 26 év és 65 és 70 év fölött, vagy között 1250, 70 év felett ingyenes, és öskün és sólyon lehet a persejbe tenni még, de ugye ez egy ilyen lehetőség. Hát szeretettel várjuk a testvérek jelentkezését. Kérem, hogy minél előbb döntsenek, sorrendben fogunk a buszon helyet foglalni. A istentiszteletünk végén a záró éneket énekeljük. A záró énekünk a megkezdett 341. dicséret. 5., 6. és 7. verseit énekeljük. A 341. dicséretnek az 5. verse így kezdődik. Ó, légy érette áldott, Jézus egyetlenem, hogy szörnyű kínhalálod nagy jót akar velem. Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.